Kedves gyülekezet, drága testvéreim, én is örülök, hogy itt lehetünk veletek, és Isten ígéjét együtt tanulmányozhatjuk. Egy olyan időben, ami olyan eseményekkel terhelt, ami számunkra azt mutatja, hogy Jézus eljövetele nagyon közel van. Nem tudom, ahogyan az életünket éljük, és ahogyan az élet dolgai sodornak bennünket, mennyire tudunk koncentrálni arra, amire a Szentírás a figyelmünket irányítja. Jézus beszélt arról, hogy az ő eljövetele előtt milyen körülmények lesznek ezen a földön. Milyen lesz az emberek viszonya egymáshoz, Istenhez. Milyen lesz a vallásos világ, amikor a hitetésnek a lendülete magával ragadja az embereket. És milyen lesz a természet világa. Én nem tudom, hogy még megérintenek-e bennünket azok a dolgok, amelyek történnek. Olyan helyen esik a hó, ahol nem szokott. És olyan helyen nem, ahol meg mindig szokott. Áradások, földcsuszamlások, földrengések, eldőlt épületek tárulnak a szemünk elé, nem? Mikor voltak ilyenek azelőtt?
Régen.
Én úgy gondolom, hogy az unokám megválaszolja. Amikor ilyen dolgokkal állunk szembe, akkor mindig felmerül a kérdés. Ha a személyes problémánkon túlnézünk, és a környezetünket nézzük, vagy a világnak a dolgait nézzük, fölmerül a kérdés, hol van menedék az ember számára? Hol van biztonság az ember számára? Amikor oly dolgok történnek, amelyek megrázkódtatnak bennünket, akár a környezetünkben, akár tágabb környezetünkben, amikor emberek megbotlanak és elesnek, megszakítanak megszakíthatatlan emberi, családi kötelékeket, amikor a megütközés és a botránkozás kövei ott hevernek az életünk útján, akkor hol van védelem a számunkra? Szeretném, ha fellapoznánk Péter apostol második levelét, és ott az első fejezet 10. versétől a 12. versig olvassuk el az ígéket. Péter apostol második levele, első fejezet 10. versétől a 12. versig. Annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni. Mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert eképpen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Egy sokat próbált ember Isten lelkétől ihletet írása ez. Sok megütközést látott maga körül. Ő maga is megbotránkozott. És ennek a tapasztalatnak a hátterén is alkalmas arra, hogy leírja mi számunkra, a mi korunk számára, hol van egyedül védelem az ember számára. Azt mondja, igyekezzetek a ti elhivatásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni. Legyen meggyőződésetek, Isten személyes munkája az életetekben, hogy Isten kiválasztott egy jobbra, egy örökre, egy dicső életre, és elhívott, hogy ennek a részesévé tegyen bennünket. Mert ha ez van az első helyen az életünkben, akkor bár sok minden történik körülöttünk, sok olyan dologgal szembesülünk, amit szívesen nem látnánk, szívesen elhagynánk, elkerülnénk az életünkben. De ha a mi kiválasztásunk és elhivatásunk az első helyen van, akkor ez megvéd bennünket a megütközéstől, a megbotránkozástól. És akkor gazdagon adatik majd nékünk, ami Urunknak és megtartunknak, a Jézus Krisztus országába való bemenetel. Nem ez a célunk. Nem ez minden emberi életnek a legfőbb célja, amiért erre a világra születtünk. Hogy egy nap majd Krisztus országába beléphessünk. Számomra az olyan jó, hogy a Biblia nem csak kijelent valamit, nem csak úgy felvázol valamit, hanem meg is mutatja, hogy bizonyos dolgokat hogyan kerülhetünk el, és hogyan lehetünk részese a jónak. Én szeretném most ennek az igének a hátterén megvizsgálni két elhívott és kiválasztott embernek a sorsát. Ismeritek Sault, és ismeritek Dávidot, ugye? Mennyiben különbözik ennek a két embernek a sorsa? Isten hívta el Sault, hogy Izrael királya legyen. Igen. Saul volt Izraelben a legalkalmasabb. Igazi királyi alkat volt, nem? Magas, erőteljes, igazi férfi volt. A nép kívánni se kívánhatott volna jobbat önállánál, hogy király legyen Izrael felett. Sámuelt Isten megbízta, menjen el, tudassa Sámuel Saullal, hogy Isten kiválasztotta őt, hogy Izrael királya legyen. Hívja el, szentelje fel, tegye királyá. És amikor Saul király lett, mielőtt király lett, elment a proféta iskolába, igaz? És a Biblia annyit jegyez fel róla, hogy más emberré lett. Ennyit tudunk az ő lelki életéről. És amikor küzdelmek közé került, amikor megrendült, és az idegrendszere úgy a sok teher alatt összezavarodott, akkor Isten melléje állította ezt a vidám fiatalember Dávidot, nem? De én úgy sokszor elképzeltem, mit érezhetett Saul, amikor visszatértek a csatából, és a körtáncban a lányok énekelték, hogy megverte Saul az ő ezrét, és Dávid is az ő tízezrét. Mit érezhetett? Rettenetes volt számára ezt hallani. Kereste Sámuelt, még a halála után is. Sámueltől várta az élet problémáinak a megoldását. Elment egészen a halott idéző asszonyhoz Endorban, igaz? Ahelyett, hogy Istentől keresett volna feleletet az ő életére, a problémáira. Milyen óriási probléma az, amikor félre tesszük és figyelmen kívül hagyjuk a Biblia komoly alapelveit. Ha Saul arra gondolt volna, amit Isten kijelentett, hogy jó, jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni, nem? És ha ez a pozitív ösztönzés nem hatott rá, akkor legalább a negatív fenyegetés észretéríthette volna. Átkozott az, aki emberbe bízik, és főemberbe helyezi az ő reménységét. Átkozott az. Milyen kockázatos, kedveseim, ha a bibliai elveket figyelmen kívül hagyjuk. Milyen kockázatos. Hát milyen volt Dávid? Ugye Sámuel azt mondja Saulnak, hogy te Saul, Saul, esztelenül cselekedtél, hogy az Istennek nem engedelmeskedtél, mert Isten megerősítette volna a te királyságodat. De most helyetted Isten keres egy szíve szerint való embert. Gondolhatnánk egy olyan embert, aki sohasem cselekszik esztelenül, nem? Hát ha Saul esztelenül, bolondul cselekedett, akkor Isten csak egy jobbat választ helyette, nem? Egy jobbat hív el. Ez az ember volt Dávid. Gondolhatnánk, hogy ő soha nem cselekedett esztelenül. Nem tudom, az emlékeitek mennyire frissek vele kapcsolatos írásokban. Hát sajnos ő is. Hát a Szentírás azt mondja, hogy nincs ember, csak egy is, aki ne vétkezett volna. Aki nem cselekedett volna esztelenül. Miben volt akkor Dávid Isten szíve szerint való ember? Isten tudja ezt. De ha megnézzük, hogy hogyan vélekedett Dávid önmagáról, a saját helyzetéről, az 51. Zsoltárban, amikor szembesül a gonoszságával, a bűnnel, amit elkövetett, azt a rettenetes dolgot, amit előre megfontolt szándékból tett. Még a törvények, a földi törvények is súlyosbítják azokat az eseteket, amikor ez megállapítható, hogy előre megfontolt szándékból cselekszik valaki. Héteus óriásnak a megölése előre megfontolt szándékból történt? Igen. 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 De mit mond Dávid az 51. Zsoltárból? Milyennek látja önmagát? Azt mondja a 7. vers. Íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. 9. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. 12. vers. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. 14. vers. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. 19. vers. Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Saul nem látott önmaga számára más kimenetelt, mint az öngyilkosságot. Dávid mit látott? Kitárni a szívet az Isten előtt. Megismerni önmagamat, meglátni azt, milyen is vagyok én az Isten szemében. Nem rejteni el semmit. Azt mondja, vétekben fogantattam, bűnben melengetett engem az anyám, romlott vagyok úgy, ahogy vagyok. Megfertőzve a bűnnel, a kívánsággal, de te változtathatsz rajtam. Tudja az Isten, hogy mi ilyenek vagyunk? hogy ilyenek vagyunk, ahogy Dávid is látja önmagát. Tudja. Tud változtatni rajtunk. Egyedül ő. Egyedül ő. Ha erőssé teszed a te kiválasztásodat és elhívásodat, ha elfogadod, hogy Isten azért hívott el, hogy tiszta, hogy megtisztítson, hogy megmosson és megfehérítsen, hogy tiszta szívet teremtsen benned, és az erős lelket újra meg újra megújítsa az életedben, akkor ő véghez is viszi. Ha odaviszed a te töredelmes, bűnbánó szívedet az Istenhez, számíthatsz rá, hogy Isten nem vett meg téged. Isten nem vett meg téged. Nagyon vigasztaló ez, nem? Hát ilyen volt Dávid. És amíg tovább vizsgáljuk az ő életét, a 139. Zsoltárban, amikor még jobban kitárja a szívét az Isten előtt, mert rádöbben még jobban, hogy milyen is az elesett ember, milyen is a bűn által megromlott ember. A 23. 24. versekben ezt olvassuk, a 139. Zsoltárban. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökkévalóság útján. Mit mond Dávid Isten előtt? Vizsgálj meg engem. Nem azt mondja, hogy mi között hozzá. Mi között hozzá? Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, hogy milyen az én szívem. Próbálj meg engem, és ismerd meg a gondolataimat. És lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Fedd fel előttem, és vezérelj engem az örökké valóság útjára. Ez volt Dávid gondolkodásmódja. Uram, ismerd meg engem. Én úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos dolog. A mi korunknak, ennek a hetedik korszaknak mi a legnagyobb betegsége? Az önismeret hiánya. Nem de? Isten két üzenetet bízott ránk. Két üzenetet. Jelenések 3, és Jelenések 14. Milyen üzenetek ezek? A laodicei üzenet és a hármas angyali üzenet. Röviden, hogyan összegezhetnénk ezt a két üzenetet? Egyetértetek velem, ha azt mondom, hogy mind a két üzenet a hit általi megigazulásnak az üzenete. A hit általi megigazulás üzenete. Mert amikor a Biblia azt mondja, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet és mindent,
amikor azt olvassuk a Szentírásban, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, és aki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Akiket én szeretek, azokat megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos, és térj meg. Milyen üzenet ez, ha nem a hitáltali megigazulásnak az üzenete? Ismerd meg magadat. Keresd a gyógyulást. Helyezd az első helyre a te elhívásodat és kiválasztásodat.
Isten ezzel az üzenettel kopogtat a szívünkön. Ismerd meg magadat. Bízd rám magadat. Mert olyan korban élünk, és egyre mélyebbre jutunk ebben a korban, amikor a botránkozás, a megütközés kövei ott vannak a lábunk előtt. Ott vannak a lábunk előtt. És a másik üzenet, a hármas angyali üzenet, nagyon különös, ahogyan a Szentlélek jelenések könyvét szerkesztette, legalábbis az én számomra. Néha bizonyos dolgokat előbb bemutat jelenések könyve, pedig következmények, mint a kiinduló pontot. A ti bibliátokban miután következik a hármas angyali üzenet? Jelenések 14-ben. Hát a 144 ezer után, nem? Minek az eredménye a 144 ezer, ha nem a hármas angyali üzenetnek az eredménye? Hiszen a 12. vers azt mondja, itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét tökéletesen, amire csak a 144 ezer képes. A hit általi megigazulás legjobb gyümölcse a 144 ezer. És én sokszor eltöprengtem azon, hiszen életem nagyobbik részét evangelizációval töltöttem, hogy amíg mi igazán nem ismerjük meg Laodíceai üzenetben a hit általi megigazulásnak az üzenetét, és nem lesz mindennapi tapasztalatunk, hogyan tárjuk a világ elé a hármas angyali üzenetet? A maga igazi értelmében, a szíveket megindító, a gondolkodást késztető üzenetként hogyan tudjuk bemutatni? Én sokat gondolkodom ezen. Nagyon sokat. A legcsodálatosabb üzenet ez. Az egész keresztény világ a reformáció 500. évfordulójától hangos, nem? Nem tudom, itt Füreden is, vagy itt el is felejtettétek, hogy volt reformáció. De a reformáció korának az üzenete mi volt? A hit általi megigazulás a római levélben, nem? Éte, igen. És Isten ezt szeretné felújítani új tartalommal, új lendülettel megtölteni. Milyen csodálatos az, testvéreim, ahogyan látjuk a Bibliában ennek az üzenetnek a kiterjedését. Biztos mindenkinek van kedvenc bibliai verse vagy fejezete, nem? Az én kedvenc bibliai, egyik kedvenc bibliai fejezetem a Római Levél 8. fejezete. És tudjátok, hogy miért? Mert a 8. fejezet adja meg a választ az emberi lélek legtöbb
legkeservesebb kiáltására. A 7. fejezetben olvassuk, oly nyomorult ember, kicsoda szabadít meg a halál testéből. És a 8. vers megadja a választ, nem? Milyen gyönyörűen kezdődik. Nincsen azért már semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Milyen felszabadító ez, nem de? Ha Krisztusban megtaláljuk a mi megváltónkat, ő felszabadít bennünket. És aztán végig arról beszél, hogy a Szentlélek milyen csodálatos munkát tud elvégezni bennünk. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Aztán tovább a 28. vers azt mondja, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Nem ugyanerről beszél Péter apostol? Annak okáért tegyétek erőssé a ti elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha, hanem gazdagon adatik néktek, ami Urunknak és megtartónknak Jézus Krisztus országába való bemenetel. Azt mondja Péter, ti tudjátok ezeket. És erősek vagytok a jelen való igazságban. És most felénk így hangzik ez a kérdés, és ti tudjátok ezeket? És akkor azt mondja, akik Isten szeretik, azoknak mind javukra van. Minden javukra van. Hát, ha vannak kételyeket ébresztő gondolatok a Szentírásban, akkor ez talán ez az egyik, nem? Minden javukra van. Dávidnak javára volt, hogy 4 annyit kellett fizetnie azért, amit elvett. Javára volt. A gondolatok Krisztus hegyi beszédéről című könyvben írja valahol Ellen White, hogy Dávid akkor volt Istenhez a legközelebb, amikor Absalom elől menekült, hogy az életét óvja. Mennyivel más a mi gondolkodásunk, nem? A legközelebb akkor volt Istenhez, amikor nyomorultul menekült, hogy az életét védje. A trónon ezt a tapasztalatot sohasem élhette volna át. Mit jelent Istenhez közel lenni? És mit mond azután a Szentírás? Akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Testvér, Isten ezt a munkáját mennyire tudta elvégezni már az életedben, az életünkben? Valaha is erős volt benned az az érzés, hogy Isten kiválasztott és elhívott az üdvösségre? Vagy csak úgy valahogy a körülmények által idejöttél a gyülekezetbe? Valaha láttad az isteni munkát, ahogyan ő elrendelte, hogy az ő fiának ábrázatához hasonló légy, hogy ő, aki elhívott téged, ő az, aki meg is igazít, akiket megigazított, azokat pedig meg is dicsőíti, hogy beléphetnek majd az ő örök országába. A mi életünk legnagyobb kérdése, kedveseim, mennyire tudatos a mi lelki életünk. Mennyire tudatos. Vagy nem. Olyan kérdések ezek, amik a mi napjainkban igen nagy jelentőséggel bírnak. Igen nagy jelentőséggel bírnak. Bárcsak igazán tudnánk megérteni az Isten tervét az életünkben. Nincs jelen valóbb igazság ennél, kedveseim. A proféciák felvázolják előttünk azt a környezetet, ahol Isten megvalósítja a mi felkészülésünket az üdvösségre. Bemutatják a végső napoknak az eseményeit a proféciák. Ahogyan Isten figyelmeztet a természetben, a társadalmi viszonyok által Isten meg akar rázni bennünket. Ahogyan láthatjuk Babilon, a nagy Babilonnak a kialakulását. 500 év elmúlt a reformáció után. 500 év hozott egy új lelki ébredést. A protestantizmus magához tért 500 év után. A kultúrprotestantizmusból visszalépett a reformációs alapelvekhez. Egyedül hit által, egyedül kegyelem által, egyedül Krisztus által, egyedül isteni a dicsőség. Hol vannak ma ezek az elvek? A protestantizmus környezetében. Elvesztek. Elvesztek. Ma a közhangulat újongó. Az egyházak egymásra találnak, nem? 500 év elteltével a katolikus egyház újra a középpontba került. Az anglikánok, az evangélikusok, a metodisták, most már a reformátusok is. Azt mondják, mi egyek vagyunk. Egyek vagyunk. És a pápa kiadta a jelszót, nem hagyhatjuk el az utóreformációs egyházakat sem. Az új keresztény, újpünkösdi közösségek is hozzánk tartoznak. Magunkhoz kell őket is öleljük. Ma ez a reformáció. És amikor ezt látjuk, akkor rendkívüli ereje van annak a felhívásnak, amit Péter második levele első fejezetében olvasunk. Annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatásodokat és kiválasztásodokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert eképpen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre. Noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Örülnék, ha ez ránk nézve igaz lenne. Isten szeretné, ha ez ránk nézve igaz lenne. Hogy egy nap, ami nincs olyan messze, amikor Jézus odaáll az ő atya elé, és azt mondja, atyám, akiket nékem adtál, azokat hazahozom.
És az atya azt mondja, hogy jól van. Milyen jó lenne, ha mi is közöttük lennénk, nem? Hát nem ezért választott Isten. Nem ezért hívott el. Nem ezért vagyunk itt. Nem kell ezekre a kérdésekre szavakban válaszolni, mert az életünk úgyis válaszol rá, nem? A körülmények megérlelik ennek a világnak a sorsát. És visszatarthatatlanul előkészítik Jézus dicsőséges második eljövetelét. A kérdés az, meghalljuk-e, hogy legyetek készen. És a másik sürgető felhívás. Tartsatok össze. De ez csak akkor lehetséges, ha a hit általi megigazulás tapasztalatán átjutottunk, megéljük, és megéltük. Adja Isten, hogy ez mindegyikünknek személyes tapasztalata legyen. Hogy Isten lelke elvégezze bennünk ezt a munkát. Mert mit mondott az Úr Jézus Nikodémusnak? Szükség néktek újonnan születnetek. Mert aki nem születik víztől és szent lélektől, hát attól még üdvözülhet. Igen? Milyen sokan gondolják úgy? Hát attól még üdvözülhet. Az nem mehet be az Isten országába. Jézus kétszeresen megerősíti, hogy ez így lesz, az nem mehet be. De aki újjászületik víztől és szent lélektől, és megőrzi és megerősíti az ő kiválasztását és elhivatását, az be fog menni Isten országába. Be fog menni. Adja Isten, hogy ez a tapasztalat mindannyiunké legyen. A gyermekeinké, az unokáinké is. A szeretteinké. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.